Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszönjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és már itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Demeter Mónika, írónőt, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, ismerjük egymást, úgyhogy tegeződni fogunk a műsor során. Szia!
Szia, én köszönöm, hogy meghívtál, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Azt mondtam, hogy írónő, de igazából ez az íróság nem is olyan régen köszöntött ilyen formában a te életedben, mert hogy teljesen mással foglalkoztál, ugye az eredeti szakmád az ettől egy picivel távolabb áll, de most már ez az íróság nagyon betöltötte a mindennapjaidat, gyermekkönyveket, mesekönyveket írsz, ugye van, ami már megjelent, és folyamatosan dolgozol is egyébként a háttérben, ezeken a mesekönyveken nagyon különleges történeteket adsz tovább a gyerekeknek, és nagyon különleges hőseid vannak, akik mindenféle az életből merített példákban vagy tapasztalásokban gazdag történetekkel rendelkeznek, és ugye ez jut el a legkisebbekhez.
Így van. Én okleveles vegyész vagyok egyébként, és gyógyszerfejlesztőként dolgoztam 40 évig egy nagy multinacionális cégnél, és amikor otthon maradtam, akkor kezdtem el meséket írni. És most gondoltam bele, ahogy jöttem az úton, hogy 2023. január 29-én töltöttem fel az első mesémet egy weboldalra, és ennek éppen 3 év. Úgyhogy ez számomra is érdekes dolog.
Maguk a mesék neked milyen szerepet töltöttek be az életedbe? Hogyha visszamegyünk a te gyermekkorodra, akkor milyen meséket hallgattál? Mennyire állt közel hozzád ilyen-olyan főhős? És hogy lehet az, hogy az ember valami teljesen más csinál egész munkásságában, és aztán valahol eltelik jó néhány évtized, amikor visszatér ehhez a világhoz.
Amikor én gyerek voltam, akkor főleg népmeséket, ilyen Világszép Nátszák kisasszony, ilyesmiket olvastak nekem, meg hát a Hófehérke, Piroska és a Farkas. Hát ezeket ismeri mindenki, ezeket hallgattam. Én gyakran féltem, ez az igazság, a boszorkányoktól mindig féltem, és ezért én igyekeztem olyan témákról írni, amitől a gyerekek nem ijednek meg, hanem ellenkezőleg feszültségoldóak. Úgyhogy az én meséim között nem találunk ijesztő figurákat. Úgy igyekszem a meséket megformálni, hogy a gyerekek mikor este lefekszenek, akkor ne szorongjanak, hanem szépeket álmodjanak. Ezért ezen a weboldalon, ahová írok, oda úgy sorolom be őket, hogy esti mesék. Mesék óvodásoknak, kisiskolásoknak. Úgyhogy ebből ered, hogy én valóban sokat szorongtam, mikor meséket láttam. Olyan is volt, hogy elvittek moziba, ez most jutott eszembe a szüleim, a Hófehérke és a Hét törpét néztük, és annyira féltem, hogy lebújtam a székek alá. Annyira féltem, és haza kellett menni. Úgyhogy én nem ijeszgetem a gyerekeket ilyesmivel, majd később persze megtanulják az ijesztő dolgokkal, hogy kell szembeszállni, hanem inkább arra fókuszálok, hogy ami napközben történt velük, azokat a dolgokat tudják este feldolgozni, megemészteni. Pozitív üzenetei vannak a meséimnek általában.
Maga az írás az korábban is jelen volt az életedbe, vagy egyébként nem?
Igen, nagyon szerettem mindig is írni, de nem meséket. Azt én magam sem értettem, hogy miért mese formájában jött belőlem elő a mondani való, ezt tényleg magam sem értettem. Korábban is írtam, de nem teljes novellákat, vagy karcolatokat, csak valameddig, ameddig eljutottam, mert örökösen dolgom volt. Ugye, amikor az ember iskolába jár, akkor tényleg agyon van terhelve a tanulnivalóval, meg a külön órákkal. Amennyi időm volt, mindig írogattam pár sort. Igen, ez nagyon érdekes volt, hogy a dolgozatoknál aztán kiéltem magam, mert képzeld el, Vanda, hogy egy iskolai dolgozatfüzetet én teleírtam egyetlen dolgozatírás alkalmával. Úgyhogy a többiek mindig csodálkoztak, hogy jaj, nekem nem lesz meg a 2 oldal vagy 3 oldal, amennyit kért a tanítónéni, vagy később a tanárnéni. Én nekem meg alig volt elég az a vékony, jó, hát egy vékony dolgozatfüzet volt akkor, én nem emlékszem, hogy hány oldal, csak azt tudom, hogy alig bírtam abba hagyni az írást. Szerettem csinálni akkor is, csak én még nem tudtam, hogy később ennek az lesz a vége, hogy majd meséket fogok a gyerekeknek írni.
És ezek megvannak még egyébként, ezek a kis rövidebb írások, mert akkor lehet, hogy egyszer majd jön az a gondolat, hogy újra elő kellene venni őket, és kicsit kibővítve, akár azokat is kiadni.
Nincsenek meg. Hát később ezek úgy történtek. A munkahelyen is vannak olyan, mondjuk egy megbeszéléskor, vagy egy tárgyalás során, vagy közben vannak szünetek, és akkor, ami ott volt előttem papír, arra is mindig írtam, ami akkor eszembe jutott. Az nem feltétlenül a témával volt kapcsolatos, hanem én így kapcsolódtam ki. Írtam ilyen dolgokat, hát azok elvesztek meg. Nem is lett volna szabad ezt tudni a környezetemnek, mert akkor nem lehet mással foglalkozni, csak a témával. De hát a többiek is pihentek, kávéztak, vagy cigarettáztak, én egyiket sem csináltam, hanem inkább írtam néhány sort helyette. Úgyhogy valóban így, ha így visszagondolok, meg ahogy így kérdezed, én ezt mindig is nagyon szerettem csinálni. És aztán, mikor otthon maradtam, igen, akkor írtam egy történetet, és én magam is elkezdtem rajta gondolkodni, hogy vajon ezt milyen kategóriába lehetne besorolni. Az a címe, hogy Kislánya szivárványon. Ez volt a legeslegelső mesém, amit 3 éve végül is arra a weboldalra töltöttem föl, és nem akartam, hogy elvesszen ez a történet, és úgy gondoltam, hogy ez inkább mese kategóriába tartozik. Ez teljesen a képzelet világában játszódik egyébként, és én is élveztem, amikor írtam, úgy, mint minden mesémet. És amikor elkezdtem gondolkozni reálisan rajta, akkor hát arra gondoltam, hogy ennek már meg kellene maradnia ennek a történetnek, és valami olyan helyre kéne feltölteni, ahol biztonságban van. Na hát, mit csinál ilyenkor az ember? Én beírtam a keresőbe, hogy mesék tárolása. És nem tudom, hogy hogy létezik, ez a weboldal jött föl, ez egy ingyenes egyébként, úgyhogy én azt feltöltöttem oda, de én nem tudtam azt, hogy ezt mások olvassák. Jöttek a kérdések, hogy töltsek fel magamról egy képet, írjak egy idézetet, meg különböző dolgokat kérdezett tőlem a weboldal, és én azt gondoltam, hogy ez a vezetőségnek kell. De még jó is, mert én soha nem vágytam így a nyilvánosságra, hát a fiókban volt, mondom, és később meg elveszett az összes írásom. Körülbelül egy olyan 2 hét telt el, amikor rájöttem, mert hogy írtak nekem e-mailt az emberek, hogy ez vagy azt tetszik a mesében, mert utána aztán az első mese után igen, naponta elkezdtem írni, mert úgy ömlöttek belőlem a történetek, különben ezt se értettem, hogy lehet ez, hogy valami megnyílt bennem, és akkor jött, újabb történet, és persze utána már meséket is akartam írni, ez meg úgy történt, hogy elképzeltem magam előtt a kicsiket, és úgy írtam, hogy mellettem igazából ott voltak a gyerekek, hát a képzeletemben persze, de nekik írtam már akkor is. És utána aztán rájöttem, hogy ezt emberek olvassák, tetszik nekik. Nagyon-nagyon jó érzés volt egyébként. Azt nem tudom, hogy mi történt volna, hogyha negatív kommenteket kapok, azt nem tudom. Az nagyon veszélyes dolog egyébként. Valószínűleg ezért is fél az ember a nyilvánosságtól, hogy lehet, hogy fél szembenézni az ember a gyengeségeivel, én nem tudom. De hogyha ilyen negatív kommentek jöttek volna, nem tudom, hogy tudom-e tovább folytatni, vagy nem, de nem jött akkor se, meg azóta se, és most közel 500 mesém van. Pontosan 492, mert megnéztem, mielőtt bejöttem, és mindegyike ezeknek hangos mese. Mert utána már kérések is jöttek felém, hogy milyen jó lenne, hogyha ezeket felolvasnám, és akkor ezzel is segíteném a családokat, hogyha kirándulni mennek, vagy éppen reggel messzebbre viszik óvodába, iskolába a gyerekeket, és vezet mondjuk az anyuka vagy az apuka, akkor csak bekapcsolja internetet, és akkor ott lejátszta az éppen aktuális és mesémet, és elkezdtem felolvasni a meséket, de azt se gondoltam, hogy én az összeset fel fogom olvasni. És most ott tartunk, hogy mind a 492-t felolvastam. Nem is tudom, hogy napokig lehetne hallgatni a meséimet, ha valaki egy húzamba szeretné ezeket meghallgatni.
492 mesét írtál 3 év alatt?
3 év alatt, igen. De az elején nagyon-nagyon sokat ömlött ki belőlem. Most már nem, szerintem már rengeteg mindent elmondtam mesében a gyerekeknek, meg hát nem csak a gyerekeknek. Ezt felnőttek is hallják, vagy olvasni is lehet a meséket a neten, és akkor a felnőttek is hallják közben, és szeretik, mert éjszaka is jönnek nekem e-mailek. Ez érdekes, főleg a királylányos meséimre, hogy ezt felolvasta a párjának, és hogy mennyire jó volt, hogy mennyire megnyugtatta őket. Különféle üzeneteket kapok, amelyek boldoggá tesznek engem.
Milyen témákat érintesz a mesében? Mondod, hogy nem csak a gyerekeket szólítja meg, hanem a felnőttek is hallgatják, és mondod azt is, hogy így kiömlött belőled az első időkben a nagy része a mondani valóknak, de mi az, amit el szerettél volna mondani? Milyen témák érdekelnek téged is?
Nagyon sokféle érzés, ami a meséimben szerepet játszik. Persze egy történet kapcsán, vagy egy szereplő kapcsán jut el az emberekhez, a gyerekekhez. Az első kedvenc mesém a mackó ölelés például. El kéne mondanom ahhoz a történetet, de ez leginkább az egymáshoz kapcsolódásról, a szeretetről, hogy ha egy játékot megun a gyerek, akkor nem kidobja, kiselejtezi, hanem odaadja a testvérének, vagy másoknak. Ilyesmiről szól. Vagy attól, hogy egy játék sérült, attól nem mondja azt a kisfiú, hogy de nekem az nem kell, sőt ellenkezőleg, anya, én éppen azt kérem. És akkor az anyukája megveszi neki, és a kisfiú meggyógyítja ezt a játékot. Sok mindent, a felnőttek egész mást értenek ez alatt a mese alatt, mint a gyerekek. Azért érdeklődnek a felnőttek is iránta, mert bennük is elindít egy gondolatsor. Ugyanúgy, mint a gyerekekben, csak mondom, az egy másik szint már. Sok tapasztalat van a felnőttek mögött.
És az érzésekben mi az, ami visszavisszatérő gondolat a mesékben, ha az érzéseket nézzük? Mert nyilván akkor ezek az érzések azok, amikkel valószínűleg neked is dolgod van. Nem úgy értem, hogy a saját életedben, hanem amiről beszélned kell.
Igen, van egy olyan mesém, hogy a hálás mackó. Inkább példákat tudok így felhozni, mint általában beszélni róla. Én azt csodálkozva vettem észre, hogy felhasználták egy boldogság órán valahol ezt a mesém. Igen, engem is érdekel az, hogy tudjunk hálásak lenni azért, amit nekünk az élet megadott. De ezt felnőtt korban már nagyon nehéz megtanulni. Úgy gondolom, hogy a gyerekek fogékonyabbak, hogyha gyerekkorba kezdjük el ennek a megmutatását, hogy a kismaci is miért tud hálás lenni, hogy örül, amiért kiviszik egyáltalán a szobából, örül, amiért hintáztatja a kisfiú. Tudni kell ezeket a dolgokat észrevenni, és örülni neki. Gyerekkorban megtanuljuk, akkor lehet, hogy felnőtt korban mindenki jobban átérzi. Nagyon-nagyon sok panaszt hallok, és nekem azt az örökös panaszkodást, azt nagyon rossz mindig átélni, mert hogy én át szoktam érezni, amit az emberek nekem mondanak. És én úgy gondolom, hogy mindenki megtalálhatná a mindennapjaiban is az örömöt. És ha megtalálja, akkor ezért hálásnak kellene lennie a sorsnak, hogy ez létezik. De az lehet egy nyíló virág. De én legutóbb annak örültem, hogy jöttünk itt a nagy erdőn, és olyan hóesést láttam, amilyet még sose. Hogy ilyen kis pici apró pihékben hullott a hó, de közben kristályos is volt, mert kisütött a nap. És ahogy rásütött a nap, olyan csillogása volt, amilyet én még sohase láttam. És komolyan úgy szétáradt bennem ennyitől az öröm. Szóval, hogyha ezeket az ember észreveszi, szerintem sokkal szebb lesz a napja. És ezért próbálok a meséimbe is egy-egy ilyen pillanatot megfogni. Mert az nem úgy van, hogy majd 24 órán keresztül árad a boldogság az emberre, hanem ilyen kis pillanatok vannak. Amit én most elmondtam, ez tegnap előtt volt, de ma is volt, meg biztos lesz holnap is. Csak ezeket meg kell élni, ezeket a pillanatokat. Jó, utána tovább megyünk. De nézd meg, most is emlékszem rá azokra a kis csillogó hópelyhekre. Én ezt próbálnám megtanítani a kicsikkel, hogy vegyék észre, és akkor lehet, hogy a bennük lévő feszültségek, mert bennük is nagyon sok van, az ilyesmiktől oldódnak, mert bennem is oldódnak, pedig én milyen idős vagyok már, meg mennyi mindent átéltem. És akkor mondhatnám, hogy engem már nem hat meg semmi. De igen, meghat. Egy ilyen apróság is.
Hogy lehet az, hogyha valakiben ennyi minden van, az valami teljesen mással foglalkozik az élete egy meghatározó szakaszában. Tehát mi akartod, gyógyszerfejlesztő legyél? Miért nem lettél író?
Hát ez így alakult, hogy gyógyszerfejlesztő lettem. Ezt senki sem tudta, amikor én a vegyész szakra jelentkeztem. Persze, hát a szüleim azon belül is az anyám akarta. Én biológia-kémia tagozatra jártam a Tóth Árpádba. Amikor pályaválasztás volt, akkor én pszichológus szerettem volna lenni, és az anyukám minden követ megmozgatott, hogy ne az legyek, még az osztályfőnököm is lejött elbeszélgetésre hozzánk, aki egyébként matek tanár volt, hogy sokkal jobb lesz nekem, hogyha én vegyész szakra megyek. Arra már nem emlékszem, hogy mivel indokolták. Valószínűleg azzal, hogy mert kitűnő tanuló voltam, és hogy én ezt milyen jól csinálom, stb. És akkor én még volt egy-két gyenge próbálkozás, foglalkozásom, de akkor még a kémia tanárnőm is mondta, hogy hát én nagyon jó vagyok kémiából, és valóban az én kémia tanárnőm nagyon aranyos volt, nagyon szerettem, bíztam bennük, szüleimbe is, tanáraimba is, szóval vegyészakra mentem, de az egyetemi évek nem voltak olyan túl jók nekem, valóban nem voltak, de ott is megvolt az örömöm, mert amikor atomszerkezetet tanultam, akkor én rögtön elképzeltem azokat a kis elektronokat, neutronokat, meg hogy keringenek az atompályán, és ki is húztam azt a tételt, és akkor akinél vizsgáztam, az a professzor úr teljesen oda volt, hogy hát én ezt milyen szemléletesen elő tudom adni. Na jól van, de ilyen tár csak egy-egy van, későbbiek folyamán azért a képleteket, levezetéseket, ezeket be kellett vágni, főleg a szerkezeti képleteket. Szóval én abban is megtaláltam az örömöm, mert mindent elképzeltem magam előtt. És amikor végeztem, és a gyógyszergyárba kerültem, akkor úgy alakult az életem, hogy a gyógyszerfejlesztő osztályra mehettem. Ott pedig, amilyen termékeket kaptam, mindig, amikor valami munka volt, meg gond volt vele, mert állandóan problémák voltak, a mi munkánk ilyen probléma megoldó is volt, tehát napi jelleggel, akkor mindig arra gondoltam, hogy hogy fog ez használni az embereknek. Szerettem a termékeket, de mindig úgy szerettem őket, hogy az embereken keresztül. Örökké olvastam a dossziékat, mondjuk kötelező is volt, hogy melyik témán milyen dolgokra használ az embereknek, és akkor engem az boldogsággal töltött el, hogy az én kezem benne lehet ebben a dologban, hogy valami termék oda kerül a gyógyszertárakba, az orvosok felírhatják, az emberek használhatják, így tudtam boldog lenni azon a munkaterületen.
Pszichológiát miért szeretted volna?
Érdekeltek nagyon az emberek. Rengeteget olvastam, és akkor még nagyon fiatal voltam, kislány voltam, amikor én kitaláltam, hogy én mindenkinek fogok tudni segíteni. És akkor ugye velem el kellett beszélgetni, hogy azért ez nem így van. Nem ilyen egyszerű, hogy mindenkinek tudok segíteni. Hát a könyveken keresztül, amit olvastam. De akkor még nagyon fiatal voltam. És valahogy ez bennem maradt, hogy én örökké segíteni szerettem volna. De végül is a munkám során, a gyógyszerfejlesztés során én elértem, amit akartam. Mert igenis segített az embereknek azokkal a termékekkel, amiknek én voltam a termékfelelőse. Én akkor elértem a célom, most meg azt gondolom, így fordítom le magamnak, mert ezen én is gondolkodtam, amit te most kérdeztél, hogy akkor az embereknek a testét segítettem meggyógyítani, mert nyilván én csak egy picike kis porszám voltam, most meg ugyanúgy picike porszám maradtam, de most meg a lelküket segítek gyógyítani. Mégpedig a legérzékenyebb kortól kezdve. Mert én azt gondolom, továbbra is mondom, hogy gyerekkorban kell kezdeni ezt, hogy oda tudjunk egymásra figyelni. Kérdezted az előbb, most eszembe jutott az egymásra odafigyelés. Szerintem az minden mesénben benne van. Ez is nagyon egyszerű, példával tudom a sünmama esernyőjével, hogy a lényege, hogy otthon hagyja a sünmama az esernyőjét, és akkor a kissüni a papával utána megy, mert miközben ő a erdei áruházban van, elered az eső. Tulajdonképpen ez a mese lényege, hogy észreveszi, hogy nincs a mamánál az esernyő, és elviszi érte. Az édesapja megint észreveszi, hogy a gyerek mozdul, és megy vele. Nem hagyja ebben a dologban egyedül. De nem a papának jut amúgy először eszébe a mese. Mert hogy a gyerekek jó, hogyha tudják, hogy ők is tehetnek valamit a másik emberért. És amikor ezt mesélem a gyerekeknek, nem hinni el senki, mennyi dolog kijön ennek kapcsán belőlük, hogy ő rájuk mikor figyeltek és hogy, és mikor nem figyeltek, és nekik az hogy esett, hogy mit éreztek akkor. És ha nem is kérdezem akkor is, hogy velem is történt ilyen, és akkor elmondják. És akkor már nem is a sünöknél járunk, hanem egész más dolgoknál, de megbeszéljük. Azt is, hogyha apának otthon hagyta a mobilját, én utána szaladtam, ez csak azt jelenti, hogy az ajtón úgy ment ki, és akkor utána szaladt az ajtóig. Nem azt mondom én, hogy olyan borzasztó nagy dolgokon múlik ez. Hát elég egy kicsike kis lépést tenni ahhoz, hogy egymásnak örömöt tudjunk szerezni, meg odafigyelni a másikra. Úgyhogy ez nagyon sok mesémben ott van. A királylányosakban is ott van az odafigyelés, meg az empátia. Azt sem mondom, hogy mindenki úgy érezze át a dolgokat, ahogy én, mert hogy az nagyon tud fájni egyébként. Nem mondom én, de azért egy bizonyos szinten gondoljunk bele, hogy a másiknak hogy esik az, amit a többiek cselekszenek. És igyekezzünk inkább, hogyha tehetünk tegyünk jót is valakivel, miért tegyünk rosszat. És a következő az asszertivitás, amit én felnőtt korban tanultam meg. Én azt se tudtam, hogy az mi. Volt a cégnél egy oktatás, és arra engem is be is oláztak, mert én GMP oktató voltam a cégnél, hivatalosan jártam erre, és ott tanultunk az asszertivitásról, nagyon-nagyon élveztem. Amíg mások szinte várták, hogy vége legyen, én meg azt szerettem volna, hogy sose legyen vége. Szóval látszott, hogy én ezt nagyon szeretem, és hallgatni, meg ott lehetett kommunikálni. Folyamatos párbeszéd volt az oktató meg közöttünk, és ott az oktató mondta nekem, hogy ő úgy érzi, hogy nekem írnom kéne. És neki mondtam, hogy de hát én írok. És egy nagyon mély barátság szövődött kettőnk között, mert én elküldtem, ami akkor meg volt néhány novellám, és ő pedig visszaírt nekem, hogy ne hagyjam ezt abba, ne hagyjam abba. Úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok neki azóta is. Az első mesekönyvemnek a köszönet nyilvánításában szerepel is a neve, mert én nagyon köszönöm, mert egy idegentől hallani ezt a bíztatást, ez sokkal nagyobb dolog, mint hogyha a gyerekeim mondják, pedig a gyerekeimnek is igaza volt. A két fiam mondta egyébként, hogy anya, neked írnod kéne, mind a kettő egymástól függetlenül. Csak hogy ez a családban volt valahogy, én ezt nem vettem olyan komolyan. De amikor egy kívülálló, aki ráadásul gestaltterapeuta is, ő mondta, hogy Mónika, abba ne hagyd. Na akkor már én nem azt mondom, hogy erre a szóra én elkezdtem írni, nem. Utána még sok-sok év volt, amíg nem volt rá lehetőségem. Én csak akkor írok, amikor a szívemből jön, egyébként a mai napig is. Ha nem onnan jön, akkor szerintem nincs is értelme csinálni. És hogyha rám jön az az érzés, akkor mindig látok magam előtt egy képet, és azt a képet fogalmazom én meg egy ezek szerint mesében, mert most már 3 év alatt kiderült, hogy ez mind mese, mert hiszen a gyerekeknek szánom. Még azt elmondom gyorsan, hogy volt olyan, hogy sétáltunk a férjemmel, ez az elején történt egyébként, szóltam neki, mondom, figyelj már, valamit nagyon érzek, amit szeretnék leírni. A nagy erdőn voltunk éppen, és a férjem azt mondta, jó, gyerünk, akkor menjünk haza. Hát én ezért olyan hálás vagyok neki, mert hazamentünk, leültem, és felszálltam addig, még a Felhő királyfi és a balerinát le nem írtam. Az így ömlöttek ki belőlem, és azóta is egy szójavítás nem kerül benne ebben a mesében. Nagyon furcsa volt, ezek úgy jöttek. Tényleg nagyon gyorsan történt, és bántam is, hogy olyan gyorsan történik, mert addig én ott voltam. Pont azon a helyszínen, amiről lesz szól. Én láttam magam előtt, átéreztem a balerina szerepét, a Felhő királyfiét, annak az apjáit, mindenkiét, és ez nagyon-nagyon jó. Másoknak is ajánlom egyébként, hogy próbálják meg, annyira jó abban a világban lenni, ahol minden érthetővé válik, mert hogy minden problémát egy mesében meg lehet oldani.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor, Demeter Mónika írónő a vendége, most egy pici szünetre megyünk, de mindjárt jövünk vissza, ne menjenek messzire a készülékektől.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával.